Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát mindenkit szeretettel köszöntök ezen a különleges vasárnapon, első vasárnapon 2024-ben, és ez most egy vízió vasárnap lesz, kivételesen nem februárban, meg márciusban lesz a vízió vasárnap, hanem most január első hetében, így sokkal logikusabb volt. Nem tudom, eddig miért nem így csináltuk, mindegy. A lényeg az az, hogy most január első hetében, első hétvégén szeretnék beszélni 2024 víziójáról, amit Isten a szívemre helyezett. Sokat imádkoztam ezért, hogy mi az, amit Isten így globálisan, közösségileg akar nekünk mondani ebbe az évben, amerre vezetni akar bennünket. És nem egy szó jutott eszembe, nem egy szót adott Isten, hanem egy bátorítást. Ez pedig az, hogy képes vagy rá. 2024 az év, amikor Isten képessé tesz arra, hogy vezesd és befolyásold az életed minden területét. Hiszem, hogy ez az év, amikor Isten képessé akar tenni. És egy kicsit majd mindjárt kibontom ezt az üzenetet, de előtte kérlek, üdv itthonosok, hogy osszátok ki ezt a kis papírt. Ez a címe ennek a vasárnapnak. Ez a víziója 2024-nek, ezt rakjátok el, ez a borító. És ahogy látjátok, ma van egy kis újdonság is, hogy kisebbek lettek a jegyzetek. Nem ilyen nagy, ilyen A4-esre, hogy alig tudunk jegyzetelni, hanem kisebbek lettek a jegyzetek, és van most már ilyen mappa. Akinek nem jutott esetleg mappa, jövő hétre be tudunk szerezni, nézzétek, ilyen kis szép mappák, különböző színbe. Úgy hallottam, hogy a rózsaszín és a lila volt a nagyon menő ma, mindenki azt akarta. Hát én nem azt választottam volna, de mindegy. De hát én férfi vagyok. A lényeg, hogy mindegyik nagyon szép színű, ez éppen egy barna, úgyhogy jövő hétre még hozunk, akinek esetleg nem jutott. Szóval 2024. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy képes vagy rá. Képes vagy rá. Képes vagy rá. Hiszem, hogy bármivel kell szembenézed 2024-ben, Isten képessé fog tenni, hogy szembenéz vele, és hogy vezesd, és hogy tud kezelni. Bármi is lesz 2024-ben. És szeretnék beszélni kicsit erről a vízióról, az első feléről. Két kulcsfontosságú szó van ebben a vízióban. Az egyik az, hogy képessé tesz. Mit jelent ez a szó, hogy képessé tesz? Van egy szinonimája. Felhatalmaz. Felhatalmaz. A Bibliában nagyon sokszor látjuk ezt, amikor a Szent Szellemen keresztül Isten felhatalmazott, Jézus felhatalmazott embereket, képessé tett embereket. Hogy ez a szó, hogy képessé tesz, vagy felhatalmaz, ez egy erős szó. Képes átformálni az életedet. Képes arra, hogy erősnek érezd magadat. Alkalmasnak, felkészültnek arra, hogy szembenéz az élet bármely kihívásával. Képessé tesz, hogy felülemelkedj a körülményeiden, és maradandó nyomot hagyj a világba. Ezt jelenti, hogy felhatalmaz, hogy képessé tesz. És hogyha szeretnél képessé válni, szeretnéd ezt az életedben, van egy jó hírem. A Biblia nem csak kedves történeteknek a gyűjtőhelye, nem csak vallásos szabályokról szól, hanem a Biblia egy élő, lélegző bizonyítéka annak, hogy Isten hogyan hatalmaz fel embereket. Hogy hogyan tesz képessé embereket. És minden egyes oldal tele van ígéretekkel, tele van tanításokkal, tele van példákkal az arról, hogy Isten hogy tett átlagos embereket képessé. Hogyan tett átlagos embereket, olyanokat, mint te vagy én, megfogott, felhatalmazott, és képessé váltak ezek az emberek nagy dolgokat tenni. Ez a szó többről szól, mint egy öncélú dolog. Ez nem csupán a saját életünket építi. A képessé válás, amikor Isten képessé tesz, vagy felhatalmaz, ez egy ajándék Istentől, amelyen keresztül Isten felfedés megmutatja az ő erejét, az ő céljait és az ő szeretetét. A Biblia azt mondja, hogy az igazi felhatalmazás az a Teremtőnkkel való mély kapcsolatból ered. Ebben a kapcsolatban találjuk meg az erőnk, a magabiztosságunk és a bátorságunk forrását. Ebben találjuk meg az átalakulásunk katalizátorát. Isten nem csak elhív egy olyan életre, amit érte éljünk. Oké, Isten elhívott téged egy életre. Isten elhívott mondjuk, hogy anya legyél. Elhívott arra, hogy apa legyél. Elhívott arra, hogy szolgáld őt, hogy engem elhívott, hogy pásztor legyek. Elhívott lehet, hogy szolgáld valahol Istent, valamilyen területen az életed, de elhívott, hogy tanulj, hogy tanuló legyél, hogy munkát. Isten megáld különböző dolgokkal az életünkbe, de ő nem csak elhív, hanem képessé is tesz, hogy ezt a pályafutást be tud futni az életedbe. És ez itt a különbség. Ha csak az elhívásra fókuszálunk, csupán arra fókuszálunk, hogy mit szeretnénk elérni, milyen életet akarunk elérni, milyen életet akarunk élni, de nincsen felhatalmazás az életünkbe, nincsen felkenés az életünkbe, Isten nem tesz képessé, akkor ezt az életet sosem fogjuk megélni. A másik része ennek a víziónak az a vezetés. Képessé tesz Isten, hogy vezesd az életed bármely területét, bármivel nézel szembe. Na most, amikor meghalljuk ezt a szót, hogy vezetés, akkor megjedünk. A legtöbb ember megjed ettől a szótól, hogy vezetés. De mai nap szeretném újra definiálni a vezetést. A vezetés nem csupán egy pozícióról szól, emberek vezetéséről szól. Amikor ezt halljuk, hogy vezetés, akkor főnök jut eszünkbe, vagy értitek, vagy vezető jut eszünkbe, vagy lehet, hogy én jutok eszetekbe, vagy valamelyik vezető itt a gyülekezetbe. Nem csupán egy pozícióról szól a vezetés. Isten nem mindenkit hívott el vezetői pozícióba, viszont mindannyiunkat elhívott arra, hogy vezessünk. Hogy vezesd az életedet, hogy vezesd a gondolataidat, hogy vezesd az érzelmeidet, hogy vezesd az idődet, hogy vezesd a háztartást, amit rád bízott, hogy vezesd különböző dolgokat az életedbe. Szóval nem mindannyian vagyunk vezetők abban az értelemben véve, hogy embereket vezetünk, vagy vezeti pozícióban vagyunk, viszont Isten mindenkit elhívott arra, hogy vezessen, és hogy hatással legyünk a környezetünkre. Erről szól a vezetés. Az a szó jutott eszembe, hogy állj fel és járj, illetve ez egy mondat. Állj fel és járj. És ez összefügg azzal, amiről ma akarok beszélni. A Bibliában van egy történet, a János 5. fejezetében, amikor Jézus meggyógyít egy beteget a Betesda tavánál. Ott van 38 évig ez a beteg ember, aki egyszerűen nem tud meggyógyulni, mert mindig valami történik, sose jön össze neki. Ugye abban a tóban megfürödnek ezek az emberek, de csak az gyógyul meg, aki először lép be a tóba. Szóval Jézus oda megy ez az emberhez, ez nincs benne a jegyzetetekben ez a történet, de otthon elolvashatjátok, János 5. fejezete elején van. És Jézus megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? Most elég furcsa kérdés. Viszont Isten mindig, amikor kérdez valakitől valamit, ezt nem azért kérdezi, mert nem tudja rá a választ, hanem azért, mert azt akarja, hogy te tudd a választ erre. Az az ember tudja a választ. Szóval feltesz egy kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Így felelt neki. Uram, nincs senki, aki segítene rajtam, és bevinne a medencébe, amikor a víz felkavarodik. Mire odaérek, mindig valaki más lép be előttem. Szóval itt van az az ember, aki... Történnek az életében dolgok, körülmények, ami miatt nem tud bemenni. És úgy tűnik ez nekünk, mintha megindokolnám mindig, hogy miért nem tudja megtenni. Miért nem képes arra, hogy ő meggyógyuljon. És ezek a kifogások igazából valóságosok, ha megnézzük. Valóban, hát nem tud bemenni. Tehát, hogy ezek valóságos dolgok. De ez a történet azt tanítja nekünk, hogy egészen addig, amíg ezekre fókuszálunk, ezekre nézünk, sosem fogunk tudni felállni abból az állapotból, amiben vagyunk. Amikor azt látjuk, hogy a körülményünk áldozatai vagyunk, hogy azért nem történnek meg az életünkben dolgok, mert valaki más miatt, mert valaki más nem tette meg, vagy valaki más nem döntött úgy, vagy valamiért nem jönnek úgy össze a körülmények. És ez a történet valamit akar nekünk tanítani. A vezetésről, a kejfel és járjól, a képessé válásról. Azt mondja neki Jézus a 8. versben, kejfel, fogd a hordágyadat, és menj haza. A férfi azonnal meggyógyult, felkelt, fogta a hordágyát, és elment. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt csinált, hogy először meggyógyította ezt a beteget, és utána mondta neki, hogy állj fel és menj haza, hanem még miközben beteg volt, szólt neki tekintéllyel, hatalommal, képessé tette őt arra, hogy felálljon abból az állapotból, amiben van. És miközben aktívan tett valamit ez az ember. Tehát egy aktív cselekvésre bíztatta Jézus ezt az embert. És ahogy felállt, ahogy erőt kapott, közben gyógyult meg. És ennek a történetnek a lényege, és ezt jelenti az, hogy amikor Jézus szól hozzád, amikor Jézus tekintélyt ad, amikor Jézus felhatalmaz, amikor Jézus képessé tesz, akkor képes leszel olyan dolgokat megtenni, amit amúgy nem tudnál megtenni az életedben. Mert túl nehéz, és mindannyiunknak az életében vannak ilyen dolgok, amikben úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk, rokkantnak érezzük magunkat, nem tudunk kezelni bizonyos dolgokat, túl nehéz, túl nagy. De ez a legmotiválóbb dolog ebben a történetben, és a legmotiválóbb dolog, ami történhet veled az életedben, legalábbis számomra, amikor oda jön hozzám Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel és járj. Képes vagy erre. Isten képessé tud tenni, hogy felállj abból az állapotból, amiben vagy, és elkezd vezetni. De Isten nagyon sokszor nem fog kihúzni a gödörből, amiben vagy, hanem képessé tesz, hogy te felállj abból a gödörből. Amen? Szóval az a vágyam, hogy egy ilyen életet éljünk, és szerintem mindannyiunknak ez a vágya, viszont nagyon sokszor azért nem, tehát nem tudjuk vezetni a körülményeinket, nem tudjuk vezetni az életünket. Viszont ez az év erről fog szólni. Isten képessé akar tenni minket, hogy vezessük az életünk, és befolyásoljuk az életünk minden területét. És ahogy mondtam, ez nem egy öncélú dolog, hanem ez továbbadódik. Okay? Amikor képessé válsz, amikor Isten felhatalmaz, akkor ez nem csak rólad szól. Ez hatással van a környezetedre. És mások is ezt fogják érezni a te közeledben. Amikor a közeledbe kerülnek, akkor azt érezik, hogy igen, én is képes vagyok erre az életre. Hadd mondjam el, hogy amikor én Mark társaságában vagyok, amikor én vele beszélgetek, a Mark Wilkinson, a mentorom, pásztorom, aki a Hillsong Berlinnek a pásztora, és mindig, amikor elmegyek abba a gyülekezetbe, ezt érzem, hogy utána hazajövök, és azt érzem, hogy képes vagyok rá. Meg tudom csinálni. Tehát ez a felhatalmazás, ami egy természetfeletti dolog, amit nem lehet megmagyarázni. Ez egy erő, amit érzel magadban. És az a vágyam, hogy amikor te bejössz ebbe a gyülekezetbe, bármilyen kihívással, bármilyen nehézséggel, és úgy érzed, hogy nem, ez nem fog menni, ez nem fog sikerülni, akkor úgy mész haza, hogy de igen, képes vagyok rá, mert itt van bennem a Szent Szellemnek az ereje. Itt van bennem, ő képessé tett, ő felhatalmazott. Ez a vágyam, hogy ezt megtapasztald ebben a gyülekezetben. A gyülekezetünknek a víziójában is benne van. Ez a lényege, ez a központja a gyülekezetünk víziójának. Le van írva a jegyzetetekbe, hogy mi a gyülekezetünk víziója. Felolvasom. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges Krisztus központú bibliai alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját, és figyeljetek, itt emeltem ki ezt a pár szót. Képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét. Miért mondom ezt? Mert nagyon sokszor mi keresztények, Isten elhív minket, vannak álmaink, és tudjuk, hogy mit kéne tenni. De azt látom, hogy nagyon sokszor keresztények nem tudják betölteni azt az elhívást, amire Isten elhívta őket. Úgy érezzük, hogy így képtelenek vagyunk befutni ezt a pályát. Tudjuk, hogy mit kéne tennünk, tudjuk, hogy mi a cél, de egyszerűen képtelenek vagyunk betölteni ezt. És szükségünk van egy olyan helyre, ahol azt érezzük, hogy képesek vagyunk. Szükségünk van egy olyan közösségre, szükségünk van a Szent Szellemre, amelyen keresztül azt érezzük, és tudjuk, hogy ez megvalósulhat. Szóval az az imám, hogy 2024-ben bármilyen kihívással is fogsz szembenézni, képes legyél ezeket kezelni. És nem csak kihívások, nem csak problémák, hanem amikor Isten megáld, növeli az életedet, akkor azzal egyre több kihívás is jön, egyre több probléma. Tehát mondok egy példát. Azért imádkoztál, hogy megházasodj. Ez egy áldás az életedbe, viszont ez egy újabb kihívásokkal jár. Össze kell egyeztetned, az életedbe bele kell illesztened egy csomó dolgot, vagy azért imádkoztál, hogy legyen gyermeked, megszületett a gyermeked, ez egy áldás, növekedés az életedbe, viszont ez újabb felelősséggel jár, egy kihívással jár. És ezek nem rosszak. Isten növeli az életünket, viszont ehhez plusz erőre van szükségünk, bölcsességre van szükségünk, hogyan tudjuk vezetni az életünknek ezen területeit. És ez az egész erről szól, hogy Isten, ahogy növeli az életedet, szükséged van egyre jobban az ő erejére, hogy össze tud hangolni az életedet, hogy egyensúlyban maradjon az életed, és hogy bírjad, és hogy ne legyél idegbeteg 10 év múlva. Tehát, hogy értitek? Tehát Isten nekem is adta ezt a gyülekezetet, ami egy áldás, óriási áldás vagytok számomra, viszont egy kihívás is, és ez egy nagyobb teher, amit nekem kell viselnem, és vinnem kell. Viszont Isten, nem az a megoldás, hogy visszalépek, nem az a megoldás, hogy akkor leveszem magamról ezt a felelősséget, hanem az a megoldás, hogy megkérem Istennek az erejét, a szellemét, hogy ő kenjen fel, hogy képessé tegyen arra, hogy tudjam vezetni ezt a gyülekezetet, mellett a házasságom se essen szét, és hogyha majd jön a gyerek, akkor a gyerekeket is tudjam nevelni, és közben a munkahelyemről se rúgjanak ki. Tehát értitek? Tehát, hogy Isten képes erre. Isten képes kezelni az életedet. Isten képes erőt adni 2024-re. Bármivel is nézel szembe. Az év igéje, a Filippi 4:12-13. Megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm. Bármire képes vagyok, ez az angol fordítás mondja, Krisztus által, aki megerősít. Amen. Tűzzétek ki ezt az igét 2024-re, és emlékeztess magadat bármikor, amikor nehéz, amikor feladnád, amikor úgy érzed, hogy összecsapnak feletted a hullámok, gondolj erre. Isten képessé tesz. És a következő időszakban, a következő 6 hétben, elkezdünk most egy sorozatot, meg fogjuk nézni az életünk 5-6 legfontosabb területét, amire Isten elhívott minket, hogy vezessük. És ezeket a területeket fogjuk végignézni, de mielőtt ez megtörténik, szeretném feltenni azt a kérdést, kis visszajelzést kérni tőletek, segítséget kérni tőletek. Mik azok a területek, dolgok az életedben, amikben úgy érzed, hogy kicsúszott az irányítás a kezedből? Melyek azok a területek az életedben, amit a legnehezebb jelenleg vezetned? Mik azok a dolgok az életedben, ahol képtelennek érzed magadat? Úgy érzed magadat, mint az a béna ember, aki ott van a tó partján, és egyszerűen nem képes egyről a kettőre vinni az életét. Mik ezek a területek? Van egy kis papírotok a jegyzet utolsó oldalán. Most kérlek, hogy vegyetek elő egy ceruzát vagy tollat, és jelöljétek be, hogy mik azok a területek, amiken szeretnél ebben az évben, szeretnéd, hogy Isten képessé tegyen, hogy tudjad vezetni, hogy képes legyél vezetni ezt az életednek ezt a területét. Bejelölhettek többet is, kaptok most 1 percet, addig Lacit megkérem, hogy táncoljon a színpadon, nem, csak hülyeskedek. Az a lényeg, hogy 1 percet kaptok, próbáljátok meg így kitölteni. Őszintén nem kell a nevedet ráírni, ez nem erről szól. És hogyha van egy plusz terület, azt írjátok be oda alulra. Oké? Okay? És utána össze fogjuk ezt szedni, mert nekem ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy mik azok a témák, amikről tanítsak ebben az évben. Oké? Okay? Úgyhogy természetesen nem kötelező, de megköszönném, hogyha adnátok visszajelzést, mert ez nekem egy segítség, hogy mik azok a témák, amik a leginkább érdekelnek bennetek, mik azok a dolgok, amikben úgy érzed, hogy szükséged van vezetésre az életedben. Ne nézzetek egymásra, mint a dolgozatnál. Mit írt a mellettem levő? Ha még gondolkoznod kell ezen, és nem tudod most ilyen gyorsan, akkor maradjon nálad ez a papír, és majd az alkalom végén adjátok oda az üdvitthonosoknak. De most akkor még egy 20 másodperc, és akkor összeszedjük a dolgozatokat. Nem dolgozat. Jegyet? Még a jövő hét vasárnap kiosztom a dolgozat. Nem. Jó. Tényleg csak így nézzétek végig. Elég sok ilyen téma van. All right. Tényleg ennek az egésznek az a célja, hogy segítsünk. Mert én olyan dolgokról szeretnék tanítani, meg olyan dolgokról szeretnék prédikálni vasárnaponként, ami a szükség. Nem olyan dolgokról, amire nincs szükség. Szóval ez mind rólatok szól, és a visszajelzések nekem nagyon fontosak. Előre is köszönöm. Oké, akkor most megkérném az üdvitthonosokat, hogy akkor szedjék össze a kis papírokat. Mondom, hogyha még nem sikerült befejezni, akkor majd az alkalom végén kifelé a menet, majd adjátok oda nekik. Szóval a következő 6 hétben az életünk 5 legfontosabb területén fogunk végigmenni. A mai nap a célokról fogok beszélni, jövő héten a gondolataink vezetéséről, az érzelmek vezetéséről, az időnk vezetéséről és a kapcsolataink menedzseléséről. Tehát ez az a 5 terület, amiről szó lesz. Oké, de a mai nap szeretnék egy fontos témáról beszélni. Ez a téma, tényleg csak ennyi időm van? Azt a mindenit. Jó. Oké. Belehúzunk. Oké. Szóval az életed vezetése azzal kezdődik, hogy célokat állítasz. És tudom, hogy nem mindenki szokott célokat állítani, de mai délután arról szeretnék beszélni, hogy miért biblikus ez, miért fontos ez, és milyen erő van abban, amikor célokat tűzöl ki az életedben. 6 oka van, ami miatt célokat kell kitűznünk az életünkbe. Az első ok az az, a célokat kitűzni szellemi felelősségvállalás. Célokat kitűzni szellemi felelősségvállalás. Nem tudom, tudtátok-e, de hogy Istennek is vannak céljai. És ennek vannak céljai világegyetemre nézve, a földünkre nézve, a történelemre nézve, az örökkévalóságra nézve, a te életedre nézve is vannak céljai Istennek. Jézus, amikor itt élt ezen a földön, neki is voltak célja, mindig kommunikálta az ő terveit, az ő céljait a szolgálatában, hogy mikor mit fog csinálni, hogy majd ide fog menni, vagy oda fog menni, vagy ezt a csodát fogja elvégezni, hogy majd meg fog halni, hogy fel fog támadni. Tehát Jézus is célokat tűzött ki, és ezt nyilvánosan el is mondta az embereknek. Pál és egy ilyen célorientált keresztény vezető volt. A Filippi 3.12.15-ben olvassuk azt, hogy ez volt 2023 igéje. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, de azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött utalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek, elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Ezért azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk. Stb. Stb. Ahogy látjátok, rengetegszer írja, hogy cél, cél, cél. És azt mondja, ha szellemileg érettek vagyunk, így kéne gondolkoznunk. Ha szellemileg érettek vagyunk, akkor célokat tűzünk ki, mert ez egy szellemi felelősség. Oké? Kétféleképpen tudjuk élni az életünket. Vagy egy alapértelmezett módon, ahogy esik, úgy puffan, majd beindul, 2024 jön, ahogy ami lesz, az lesz, majd Isten úgy is vezet, majd nem tudom, stb. Így szoktuk mondani. Vagy tervszerűen. Vagy célokat állítasz, és te döntöd el, hogy számodra mik fontosak, mik fontos dolgok, vagy mások fogják helyetted eldönteni, hogy számodra mik a fontos dolgok. Ha nincsenek céljaid az életedre nézve, átengeded az életed irányítását másoknak. Ha nincsenek céljaid, nem élsz, hanem csak reagálsz a dolgokra, amik éppen veled történnek. Csak sodródsz az életben. De ilyenkor elpocsékolod az életedet. Isten rád bízta az életedet, hogy te vezesd, és ne mások vezessék, és ne a körülményeid vezessék. Amen? Szóval ez az első. A második. Miért kell célokat kitűznünk? Azért, mert a célok megmutatják a hitünket. A célok megmutatják a hitemet. Amikor célokat kitűzöl, ez egy szellemi szokás kell, hogy legyen. Mert mi történik ilyenkor? Kitűzöl egy célt, azt mondod, hogy hiszem, hogy Istennek ez az akarat az életemmel. És ez ilyenkor tágítja a hitedet. Növeli a hitedet. Minél nagyobb a célod, annál jobban fog növekedni a hited. Annál jobban tágítja a hitedet. És ez tetszik Istennek. Mert azt írja a Biblia, hogy a hit az egyetlen dolog, ami tetszik Istennek. Hitből kell élnünk. Ha nincs célod, akkor nem kell kockázatot vállalnod. Ha nem kell kockázatot vállalnod, nem kell hit hozzá. Ha nincs hit, ez nem lesz kedves Istennek. Szóval engedjük meg, hogy Isten növelje a hitünket. És van az Efézus 3.20-ban egy ige, ami igazán tudja növelni a hitünket. Ez nincs benne a jegyzetetekben. Ha akarjátok, írjátok fel. Efézus 3.20. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Ez az ige növeli a hitünket. Miről szól ez az ige? Az, hogy Istenről alkotott képed fogja meghatározni a célod nagyságát. Amekkorát gondolsz Istenről, akkor a célokat fogsz állítani. Ha kicsiben látod Istent, kicsi céljaid lesznek. Ha nagyban látod Istent, és nagyot gondolsz Istenről, nagy céljaid lesznek. A hited, a céljaid meghatározzák, és megmutatják, hogy mekkora hited. Mekkora hited Istenben. Bátorítalak benneteket arra, hogy álmodjatok nagyot 2024-ben. Álmodj nagyokat, mert Isten egy határtalan Isten. Volt is egy ilyen dalunk, még régebben énekeltük, határtalan. Neki semmi sem túl nehéz. Határtalan. Amen. Vissza kéne hozni ezt a dalt. Énekelnünk kéne. Határtalan. A hitetlenségünkkel viszont bekorlátozzuk Istent. Általában két hibát szoktunk elkövetni a célok kitűzésében. Vagy túl könnyű célt tűzünk ki, vagy túl gyorsan akarjuk elvégezni. És megvalósítani. Azt akarjuk, hogy azonnal megvalósuljon. De hadd bátorítsalak benneteket. A következő 5 hétben, minden egyes vasárnap, amikor végigmenjünk ezeken a témákon, hozd meg döntéseket, és tűz ki célokat azzal a témával kapcsolatban. Erre az évre. Oké? És legyenek nagy céljaid. Gondolkozz nagyobban. Oké, kivé akarsz válni? A kapcsolataiddal legyenek nagy álmaid. Istennel való kapcsolatoddal legyen nagy álmod. A fizikai egészségeddel kapcsolatban, a házasságoddal kapcsolatban, hogy milyen párkapcsolatot szeretnél, legyenek nagy álmaid és céljaid. Mi a különbség a cél és az álmok között? Amikor célokat tűzöl ki, a célnál mindig van egy határidő. Az álmoknál nincs. Jók az álmok is, fontosak, de fontos a cél, mert ott mindig van egy határidő. Tűz ki határidőket. Máté 9.29 beszél erről, hogy legyen a hitetek szerint. Tehát a célok megmutatják a hitünket. És amikor kitűzöl egy célt, tedd fel a kérdést, hogy ez a cél megköveteli azt, hogy higgyek Istenben. És olyan célt állíts, ami megköveteli, hogy higgy Istenben. A gyümölcsök mindig a komfortzónánkon kívül teremnek. Mindig a komfortzónán kívül fog teremni, és ott fognak megjelenni. Oké? Harmadik dolog, ami miatt szükségünk van célokat állítani. A célok egy pontba fókuszálják az energiáimat. Egy pontba fókuszálják az energiáimat. Amen? A célok megakadályoznak abban, hogy az idődet, pénzedet és az energiádat elpazarold. És pontosan ez erről szól, hogy kizárj dolgokat az életedből, hogy szelektálj dolgokat az életedből. A fókusz a hatékony élet kulcsa. Ezt jegyezzétek meg. A fókusz a hatékony élet kulcsa. Amikor nem 50 dologra fókuszálsz egyszerre, hanem egy dologra. Minél fókuszáltabb az életed, annál hatékonyabb leszel. Ha szétszórod az energiáidat mindenfelé, semerre nem fogsz haladni az életben. Ez ugyanolyan, mint a napfény. A napfény, amikor csak úgy süt, akkor nem éget meg semmit, mármint, hogy nem tud lángra gyújtani általában semmit. De hogyha megfogsz egy nagyítót, és a napfényt összegyűjtöd egy pontba, képes vagy ezzel a fókuszált fénnyel felgyújtani faleveleket, bogarakat, hangyákat. Nem tudom, hányan csináltátok ezt gyerekkorotokban, nagyítóval gyújtogattatok. Most már gyújtogatok kezeket fel. Ez az, szuper, itt vannak a rossz fiúk és a rossz lányok. Na, szóval ez a lényeg, hogy a napfényt, amikor fókuszálod, sokkal nagyobb ereje van, és gondoljatok arra, hogy a lézerfény képes vagy lézerfénnyel vágni, képesek orvosok gyógyítani lézerrel. Sokkal erősebb, sokkal hatékonyabb. Mi a cél? Hogy egy fókuszált életet éljünk. Ne szétszórjuk az energiáinkat, hanem fókuszáljuk. A világ tele van figyelemmel terelő dolgokkal. Minden küzd a te figyelmedért. Mindenki a te figyelmedet akarja. Mindenhonnan. Internetről, a környezetedből. És igazából háromfajta képpen tudod az életedet felhasználni, amit Isten adott neked. Vagy elhasználod, vagy elpocsékolod, vagy be tudod fektetni valamibe. Ez a három dolog. És a legjobb az, amikor befekteted az életedet valami olyan dologba, ami túlél téged. Ebben van a legnagyobb erő. Oké? Nincs mindenre időd az életben. Isten sem várja el, hogy mindent te csinálj. Csak kevés dolgot kell, hogy tegyél. Azzal foglalkozz, ami leginkább számít, a többivel ne. Amen? Fókuszáld az életedet. 1 Korintus 9.26. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Mit mond az ige? Pontosan. Ugye? Pontos lövések. Nem csak így össze-vissza. Nagyon sok ember így éli az életét. Nagyon sok mindent csinál, de nem megy előre az élete. Csak körbe-körbe-körbe halad. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy a céljaink összpontosítsanak minket. Fókuszált életet éljünk. A negyedik. Miért kell célokat állítanunk? Azért, mert a célok mozgásban tartanak. A célok mozgásban tartanak. Amen? Ez a negyedik pont, a negyedik gondolat, a negyedik oka. A célok reményt adnak, hogy kitartsunk, hogy ne adjuk fel. Jézus túllátott a saját fájdalmain, nehézségein, ezért tudott végig kitartani a keresztig. Túllátott, és ez itt a kulcs szó. Oké, ha nincs célod, akkor nincs értelme kikelni az ágyból reggel. Ha nincsenek céljaid, lehet, hogy felkezd enni, vagy nem tudom, de igazából nincs motiváció, ami miatt kijönnél az ágyból. Jobb 6.11 beszél erről. Nincs erőm kitartani. Nincs olyan célom, ami a folytatásra ösztönözne. Tehát ez az ige is erről beszél, hogy ha az embernek vannak céljai, ez mozgásban tartják az életét. Tudjátok, nagyon sokszor volt az, hogy én is feladtam volna 15 év pásztorkodás alatt. De tudjátok, miért nem adtam fel? Azért, mert 15 évvel ezelőtt meghoztam egy döntést, hogy ezt a gyülekezetet fogom vezetni. Volt egy cél, egy hosszú távú cél, amit leírtam, ami ott van az asztalon fölött, amit visszaolvasok, emlékeztetem magamat erre. Van egy hosszú távú cél. Amikor a hosszú távú célok segítenek, hogy ne bártoltalanodj el az átmeneti kudarcok miatt. Ezt írjátok fel. Hosszú távú célok segítenek, hogy ne bártoltalanodj el az átmeneti kudarcok miatt. Srácok, mindenkinek az életében vannak kudarcok. Mindannyian hibázunk. Mindannyian néha visszaesünk. Néha kudarcot vall az életünk. Nem mindig előre halad az életünk. Van, amikor hátrafelé. Van, amikor egy mélyben érezzük magunkat, egy mélységben érezzük magunkat. Viszont a kudarc az egyetlen mód, hogy sikeres legyél. Ugyanis, tehát nem lehet sikeres az életben kudarcok nélkül. Miért? Azért, mert itt tanulod meg azt, hogy mi működik, és mi nem működik. A kudarcokban tanulod meg ezt. Szóval a kudarc az igazából nem kudarc. Ezt ne így fogd fel, hanem egy tanulási folyamatnak. Amen? Kudarc egyenlő tanulási folyamat. Oké? Az nem kudarc. Ne félj hibázni. Nem baj, ha elesel. Nem baj, ha elbuksz. Nem baj, ha kudarcot vallasz. A lényeg az, hogy gyorsan bukj el. Gyorsan, mármint gyorsan kelj fel, gyorsan csináld ezt, és tanulj belőle gyorsan, nem maradj benne, hanem állj fel, és tanulj abból, ami működik, és ami nem működik. Oké, ne csak nagy céljaid legyenek, fontosak a kisi célok is. Mert ezek a kicsi célok vezetnek el a nagyhoz. Ez olyan, mint egy lépcső. A célodhoz lépcsőfokok vezetnek, és minden egyes nap számít. Amikor meghozol egy nap egy döntést, hogy igen, ma egészségesen fogok enni, elmegyek edzeni, kinyitom a Bibliámat, és lehet, hogy ez nem tűnik olyan nagy döntésnek, de igazából nagy döntés. Sose értékeljük le ezeknek a sok apró döntésnek az erejét az életünkben. Sokszor túlértékeljük, hogy mit tudunk tenni rövid idő alatt, és alulértékeljük, hogy mennyi mindent tudunk elérni hosszú idő alatt, amikor minden nap következetesen csináljuk azt a dolgot. Amen? Oké, ötödik. A célok építik a jellememet. A célok építik a jellememet. A sodrólással nem fog a jellemed épülni. Amikor sodródsz az életben, nincsenek céljaid, csak úgy éled az életedet, csapódsz oda, ahova akarsz, ezzel nem fog a jellemed épülni. A legnagyobb siker viszont nem az lesz, hogy mit érsz el az életben, hanem az, hogy eközben mi történik benned. Istent jobban érdekli a jellemed, mint hogy mit végzel el az életedben. Oké? És Istent jobban érdekli az, hogy kivé válsz, mint hogy mit érsz el. Amíg a te célod megvalósításával vagy elfoglalva, Isten azzal van elfoglalva, hogy formáljon. Szóval ezért fontosak a célok, mert közben Isten formálja a szellemedet, a lelkedet, a karakteredet. Filippi 3.12-ben pontosan erről beszél a Biblia, most ezt nem fogom felolvasni, de szükség van ehhez a formálódáshoz erőfeszítéseket tenni. Tudatosság nélkül nem fogsz sosem azzá válni, akivé Isten akar téged tenni. Ha nem tudatosan éled a keresztény életedet, 10 év múlva már nem leszel itt, és nem leszel közel Istenhez. Magától nem fognak a dolgok. Általában magától csak elromlanak a dolgok, amikor csak úgy hagyjuk. Sajnos egy ilyen világban élünk, majd a mennyben ott már más lesz. De itt ezen a földön magától nem javulnak meg a dolgok. Tudatosságra van szükség. Dolgoznod kell. Lehet, hogy a házasságodon, ez olyan, mint a házasság, hogyha nem foglalkozol vele egy idő után, tönkre megy. Tehát, hogy te tudatosan kell. Ugyanígy Istennel való kapcsolatod, ugyanígy a keresztény élet. Oké? Hatodik. Jó céloknak mindig jutalma van. Jó céloknak mindig jutalma van. Tehát amikor olyan célokat állítasz, ami nem csak magadról szól, ami nem önző célok, hanem másokról szólnak, akkor ezért mindig jutalom jár. Amikor olyan célokat állítasz, hogy hogyan tudod jobbá tenni másoknak az életét, ezeknek mindig jutalma van. Isten megjutalmaz bennünket itt már a földön, és majd a mennyben is. Tiszteletet fog behozni ez az életedbe. Tehát szeretnéd, hogy egy olyan hagyatékot, egy olyan örökséget, szellemi örökséget akarsz itt hagyni ezen a földön, hogy az emberek tisztelettel gondoljanak rád, akkor tűz ki olyan célokat, amik nem rólad szólnak csupán, hanem másokról. hogy hogyan tedd jobbá másoknak az életét. Például beszélek 11.27a, erről beszél. Ha teljes erőddel jóra igyekszel, jó indulatra számíthatsz te is. És az 1 Korintus 9.25-26 beszél arra, hogy hogyan készüljünk fel a versenyre, és hogy jutalmat meg fogjuk kapni, és ez a jutalom örökké megmarad. Olvassátok majd el. Oké, menjünk tovább egy picit, viszont nem minden cél jó cél, amit kitűzünk. Nem minden célt fogja Isten megáldani az életünkbe. Szóval hogyan hozhatunk olyan döntéseket, és hogyan tűzhetünk ki olyan célokat, amit Isten megáld, ami jó cél. Ehhez szeretnék nektek három ilyen kis segítséget adni. Három kérdést tegyél fel a céljaiddal kapcsolatban. Három kérdéssel ellenőrizd le a céljaidat. Az első kérdés úgy szól. Tiszteli Istent ez a cél? Tiszteli Istent ez a cél? Amit kitűztél? Ez közelebb visz Istenhez téged? Jobban fogsz függni tőle? Jobban fogsz bízni Istenben? Jobban fogod szeretni őt ezután? Jobban fogod szeretni az embereket? Amikor szolgálunk emberek felé. Ezek jó célok. 1 Korintus 6.20. Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek. Szerezetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. Ez igen arról szól, hogy a testünket, amiket kapunk Istentől, ne az önző vágyaink kielégítésére használjuk. Ne önző célokra, hanem hozzunk ezzel dicsőséget Istennek. Az 1 Korintus 10.31 azt mondja, tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Nem tudom, tudtad-e, de hogy azzal is tud Isten tisztelni, hogy mondjuk elmosogatsz, vagy kiviszed a szemetet, vagy felkészülsz egy vizsgádra, vagy igen, vagy bemész, dolgozol, és rendesen dolgozol a munkahelyed, de ezzel is tisztességet és dicsőséget tudsz hozni Istennek. 2 Korintus 5.9. De akár ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az Úr kedvében járjunk. Szóval az első kérdés, tiszteli-e Istent ez a cél? Második kérdés, ezt a célt a szeretet motiválja? Ezt a célt a szeretet motiválja? Tedd fel ezt a kérdést magadnak, mikor kitűzted ezt a célt. Mi a motivációja ennek a célnak? Amikor egy pénzügyi döntést meghozol, amikor az egészségeddel kapcsolatban, kapcsolataiddal kapcsolatban meghozol egy döntést. Isten nem fogja megáldani azt a célt, amit az irigység, a kapzsiság, a versengés motivál. Azért akarok több pénzt szerezni, mert neki is az van, meg azért veszek új autót, mert neki is az van, azért költözök oda, mert neki is háza van, akkor én is házat akarok. Értitek? Szóval, ha ez motivál, ezt Isten nem fogja megáldani. Ha fájdalom motivál, nem fogja Isten megáldani. Ha bűntudat motivál, ha félelem motivál, ha az aggodalom motivál, a materializmus vagy a büszkeség motivál, ezt Isten nem fogja megáldani. Mi az, amit Isten meg fog áldani? Milyen motivációt? Amikor az a motivációnk, hogy szeretném ezzel jobban szeretni Istent, és szeretném jobban szeretni az embereket. Mert az élet a szeretetről szól. Minden a szeretetről szól, ezt mondja a Biblia. Amikor célokat állítunk, ez is a szeretetről kell, hogy szóljon. 1 Korintus 16.14. Mindent az isteni szeretet által tegyetek. 1 Korintus 14.1. Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek. Amen. Szóval meg kell tanulnunk ebben az évben szeretni a nem szerethető embereket is, akiket nehéz szeretni. Miért fontos ez? Miért fontos, hogy mindent a szeretet motiváljon? Azért, mert ha szeretet nélkül tűzünk ki célokat, akkor az embereket projektként fogjuk kezelni az életünkbe, a saját céljaink elérése érdekében. Ugye ez van sokszor munkahelyeken, hogy előlépnek emberek, egymást letapossák, meg nem tudom mi, átlépnek rajtuk, csak felhasználják őket. Sose ez motiváljon, mindig a szeretet motiváljon minket. Oké, szóval ez a második kérdés, amit fel tudunk tenni. A harmadik kérdés... Ez a cél igényli, hogy jobban függ Istentől? Csak gondolkozz rajta, hogy ez a cél, amit ki akarsz tűzni, igényli azt, hogy jobban függ Istentől? A zsidók 11.6-ban, erről már volt szó kicsit korábban, hogy hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Róma 14.23b azt mondja, mert minden, amit nem a hitünk alapján teszünk, bűn. Elég komoly az ige. Magyarul azt mondja, minden, amihez nem kell hit, az bűn. Azért ez komoly, amikor ugye elolvastam. Hú. Miért? Mert Istennek a hitbeli élet tetszik, amikor hitben járunk. Például beszélek 16.9. Terveidet a szíved készíti, de lépteidet az örökkévaló irányítja. Ez az ige arról szól, hogy igen, nekünk fontos, hogy döntés, vagy célokat állítsunk, viszont ezeket a célokat Isten fogja, Isten erejével, Isten segítségével fognak ezek megvalósulni. Szóval ezt nem tudjuk a saját erőnkből, három erőforrásra van szükségünk ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Oké, és ezzel szeretném zárni ezt a mai kis alkalmat, csak gyorsan. Mi az a három dolog, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy 2024-ben el tudjuk érni a céljainkat, amit állítottunk? Egy. Szükségem lesz Isten szellemére, hogy képessé tegyen. Erről szól a vízió. Képessé tesz. Képes vagy rá. A Szent Szellem által szükséged van a Szent Szellem erejére, hogy képessé tegyen. Ez nem emberi erővel fog megvalósulni, hanem Isten erejével. Nem küszködéssel, hanem bizalommal. Hogy bízunk Istenben. Zakariás 4.6 azt mondja, nem hatalommal, sem erővel, hanem csak a szellemem által, mondja az örökkévaló, a seregek ura. 2. Szükségem lesz Isten igéjére, hogy mutassa az utat. Szükségem lesz Isten igéjére, hogy mutassa az utat. A Biblia a használati útmutató az életedhez. Minél jobban ismered az igét, annál sikeresebb leszel, annál teljesebb lesz az életed, annál erősebb lesz az életed. Gyülekezet, kezdjük el többet használni 2024-ben a Bibliát. Nyisd ki többször. És ne csak nyisd ki, hanem kezd el olvasni, kezdj el memorizálni az igéket, kezdj el gondolkozni ezeken az igéken. Józsué 1.8 azt mondja, a törvény könyvét szüntelenül tanulmányoz, igét ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utat sikeres lesz, amiben belefogsz, felvirágzik. Van itt egy ígéret. Isten megígér valamit. Ő azt akarja, hogy az életünk felvirágozzon, és megálljon, sikeres legyen. De ez tartozik egy feltétel. Mi a feltétel? Gondolkozz az ő igéjén. Ásd bele magadat az ő igéjébe. Nyisd ki a Bibliádat. Isten igéje az élet számunkra. Minden, amit tudnod kell az életről, ott van benne. Nem az interneten van fönn az élet, srácok. Nem ott tudjuk meg a dolgokat. Nem könyvekben van leírva. Isten igében ez az élet forrása. Ez az, amire szükségünk van. Harmadik dolog, amire szükséged lesz. Szükségem lesz Isten embereire, hogy támogassanak. Isten szellemére, Isten igére, és Isten embereire, hogy támogassanak. Szükséged lesz a gyülekezetre. Szükséged lesz más hívőkre. Sosem fogod igazán otthon érezni magadat ebbe a gyülekezetbe, ha nem tartozol egy házi csoporthoz. Egy tömeg nem tud támogatni téged. Egy tömeg nem fog meglátogatni téged a kórházban, mikor oda kerülsz. Egy tömeg nem fog, érted, imádkozni, úgyhogy meglátogat. Viszont egy házi csoport, amely 5-6-7 emberből áll, azok az emberek ott lesznek melletted. És erre bátorítalak, célként adom, legyen minden házi csoport a KKL-ben ilyen támogató, hogy ott vagyunk egymás mellett, hogy támogatjuk egymást, ha szükségben van a másik. Hogy felemeljük, imádkozunk érte, meglátogatjuk, hogyha beteg, ha kórházban van, vagy bármilyen dolog. Szükséged van egy házi csoportra, szükséged van emberekre az életedbe. Isten szellemére szükséged van, Isten igére, és Isten embereire. Bátorítalak. A Prédikátor 4.12 azt mondja, az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van. De ha ketten más sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást, sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Ez nem csak a házasságra vonatkozik, srácok. Ez az ige, ez nem csak a házasságról szól. Ez a kapcsolatainkról szól. Szükségünk van egymásra. Szóval hogyan kezdjek ki ennek az évnek? Szeretnék pár gyakorlati célt adni elétek. Egy. A következő másfél hónapban ne hagyj ki egyetlen egy vasárnapot se. Legyél itt. És kezd el megtanulni, vezetni az életet minden fontosabb területét. Oké? Kettő. Jövő héten, amikor elmész a házi csoportodba, oszd meg a céljaidat. Mondd el, meséld el, hogy milyen céljaid vannak. Azért, hogy a házi csoportot tudjon érted imádkozni, támogatni ebben, drukkolni neked. Oké? Ha még nem tartozol házi csoporthoz, kapcsolódj be. Van egy üdvözlünk itthon kártya a székeden, rá tudod írni, be tudod jelölni, oda tudod adni az üdv itthonosoknak, akik az ajtóban állnak, vagy nekem, vagy bárkinek. És jövő héten a házi csoportokon még egy kis plusz segítséget fogunk adni. Egy plusz kis segítséget ahhoz, hogy hogyan hozd meg döntéseket, jó célokat az életedben erre az évre. Szóval segítséget fogunk adni, gyakorlati segítséget a célok kitűzésében, de már ezen a héten tűz ki célokat, és oszd meg ezt a házi csoportoddal, illetve minden hétvégén az adott témában is tűz ki célokat. Tehát a végén már lesz 5-6 célod erre az évre. És végül a harmadik dolog, én, mint pásztorotok, a szívemen viselek benneteket, és szeretnél megkérni, hogy küldd el a céljaidat nekem. Hadd tudjak imádkozni ezért. Szeretnék imádkozni, hogy ezek a célok végig menjenek, és végig én meg fogom ígérni, hogy azon leszek, hogy segítsek abban, hogy a céljaidat elérd ebben az évben. Imádkozni fogok érted. Imádkozni fogok azért, hogy a Szent Szellem tegyen képessé. És még egyszer mondom, álmodj nagyokat. Tűz ki nagy célokat. Saját magaddal kapcsolatban, jövőddel kapcsolatban. Vannak emberek, akik nagyon nagy töréseken mentek keresztül, és már nem mernek álmodni. Álmodj nagyokat, oké? Okay? Lehet, hogy csalódásuk értek. Álmodj nagyokat. Isten nagyobb, mint mi azt el tudnánk képzelni. Isten nagyobb. Mi nagy Istenünk. Miközben énekeljük ezt a dalt, gondolj erre. Isten nagyobb. Nagyobb a mi terveinknél, nagyobb a mi elképzeléseinknek, a mi céljainknál. Álmodj nagyokat. Kívánom azt, hogy 2024 legyen az az év számodra, ahol azt érzed, hogy igen, ott van benned Istennek az ereje, és képes vagy vezetni az életed minden területét. Amen. Álljunk fel, imádkozzunk most. Drága Jézus, drága Istenünk, köszönjük neked, hogy te egy olyan Isten vagy, aki tele vagy célokkal. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem csak elhívsz egy életre bennünket, hanem képessé akarsz tenni, hogy ezt az életet meg tudjuk élni. Uram, imádkozok azért, hogy ma adj egy kijelentést, és a következő évben, ebben az évben adj egy kijelentést arról, hogy mit jelent képessé válni. Hogy ezt megtapasztaljuk. Ne csak halljunk róla, de megtapasztaljuk az életünkbe. Uram, imádkozom azért, hogy valami keljen fel ma bennünk, a szellemünkben. Uram, imádkozok egy kenetért, Uram, itt a gyülekezetbe. Imádkozok egy felhatalmazásért, Uram, ebbe a gyülekezetbe. Imádkozok, Uram, hogy bármilyen kihívással, vagy bármilyen dologgal kell megküzdeniük ebben az évben. Uram, tegyél minket képessé, hogy nem csak túléljük, de győztesen jövünk ki ezekből. És hogy az életünk növekszik, és virágzik. Uram, hálás vagyok azért, amit fogsz tenni 2024-ben. Hálás vagyok, Uram, a te terveidért. Uram, megengedjük, hogy bejegyere az életünkbe is, és formálj minket, vezess minket. És Uram, ma meghozunk egy döntést, hogy célokat fogunk állítani az életünkbe. Tőled jövő célokat. És a te áldásodat kérjük ezekre. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.